Liptai Zoltán mesterszakács ma a borjú nyelv és a borjú tüdő kiválasztásához, előkészítéséhez, szereihez és elkészítéséhez fog tippet adni. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! A beszerzésnél ugye ketté veszik ugye a borjú nyelvet és a tüdőt. A borjú nyelvet frissen lehet megvásárolni, vagy füstölt állapotba. Természetesen bármelyik hentes pultnál, vagy különböző nagyobb báruházakban viszonylag könnyen be lehet szerezni. A tüdővel általában ugyanez a szituáció, hogy frissen ugyanúgy a henteseknél be tudjuk szerezni. A tüdőt azt általában nagyobb darabokba árulják, de azért kérésre kisebb darabokra elvágják, tehát hogy ne kelljen 2-3 kiló tüdőt megvásárolni.
Az előkészítésnél mire kell odafigyelni, mit kell vele tenni?
Az előkészítésnél a nyelvet is két részre szedtem, ugyanis a füstölt borjú nyelvet vízben feltesszük főni, majd ha megpuhult, kicsit lehűtjük hideg vízbe, ugye, hogy meg tudjuk fogni, majd azt a vastagabb bőrét lehúzzuk a nyelvéről, és utána tudjuk majd felhasználni a nyelvet. Hogyha nyers borjú nyelvet veszünk, azt viszont már fűszeres lében, tehát fűszeres vízben főzzük meg, hogy jó kis kellemes tiszt adjon ugye a borjú nyelvnek, majd ha megfőtt, ugyanúgy hideg vízbe tesszük, hogy kicsit meghűjön, és azt a vastag bőr részét úgy szintén lehúzzuk a nyelvéről. A tüdőnek az elkészítésénél is nagyon fontos, hogy a megvásárolt tüdőt alaposan ugye bővízen megmosjuk, majd azt is fűszeres vízben, fűszeres lében le kell forrázni, kiemeljük a vízből, és jól lecsepegtetjük, és különböző darabokra, szeletekre vagy kockákra daraboljuk.
Milyen fűszerek illenek a borjú nyelvhez és a borjú tüdőhöz?
Vöröshagyma, fokhagyma, medvehagyma, lilahagyma, gyöngyhagyma. Itt most igazából ugye elkezdtem sorolni a hagymákat, mert ezek a hagymafélek nagyon jól illenek hozzá ízben, akkor a sonkahagyma is például, és még lehetne a hagymaféléket is tovább sorolni, akkor szemesbors, zellerzöld, petrezselyem, babérlevél, zsája, kakukkfű, mustármag, nagyon finom ízt kölcsönöznek ezeknek a belsőségeknek. A felhasználását tekintve a borjú nyelvből, a főtt füstölt borjú nyelvből például lehet különböző hidegtálakat készíteni, tehát hidegen rá tenni, nagyon vékony, hajszálvékony szeletekre vágva a tányira vagy a tára, lehet különböző friss kevert salátákat kínálni hozzá, például különböző önteteket, tormát, mustárt, nagyon finom. Akkor lehet füstölt borjú nyelvből nagyon finom salátát készíteni, lehet majonézes, vagy tejfölös, vagy jó hurtós, vagy olívaolaj alapú, vagy borecet alapú, akkor például nagyon finom, hogyha ilyen apró kockákra vágjuk, és húsos, zöldséges pástétomokba belekeverjük, és amikor vágjuk a pástétomot, akkor úgynevezett ilyen mozaikos lesz belülről a pástétom. Lehet zöldséges borjúragut készíteni belőle. Az egyik kedvencem az a tejfölös borjú nyelveleves.
A borjú tüdőből milyen ételeket lehet készíteni?
Például ugye a szalontüdőt azt gondolom sokan ismerik, ugye ez az egyik fő étel, amit ugye készítünk belőle. Ha nagyon jó pikáns, hogy tejfölösen el van készítve, akkor nagyon finom és nagyon kellemes, ugye zsemlegombóccal. De például lehet savanyú zöldséges tüdőlevest is készíteni. Például lehet úgynevezett tüdős táskát készíteni levesbetnek. Akkor például, hogyha le van darálva, vagy nagyon apró össze van kockázva, akkor húsos és zöldséges töltelékekbe is bele tudjuk természetesen keverni, amit utána még húsba vagy különböző zöldségfélékbe is tudjuk használni. De tulajdonképpen ugye kicsit olyan jellegtelennek hangzik, viszont itt a nyelvet azt kiemelném, hogy a borjú nyelv, ugyanúgy a marha nyelv, vagy a sertés nyelv, tehát nagyon finom, és nagyon jó ételeket lehet belőle készíteni. Ha a tüdőt nem is, vagy nem ismerik, vagy nem szeretnék, de a nyelvet azt feltétlen próbálják ki, mert nagyon finom ételeket lehet belőle készíteni, és nagyon kellemes ízei vannak, ugyanúgy ugye a nyersnek, de ugyanúgy a füstöltnek is. De aki egy kicsit merészebb, az bátran a tüdőből is egyszer próbáljon ki egy ételt, csak tényleg ezeknek a belsőségeknek az a nagyon-nagyon fontos, hogy minden ételt, de tulajdonképpen ez más ételre is vonatkozik, hogy nagyon jól a saját fűszerével kellemesen be legyen ízesítve, tehát ne legyen az ételünk se túl fűszerezve, se alul fűszerezve, hogy finom és kellemes ízeket, és ezáltal finom ételeket kapjunk. Köszönöm szépen!
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
A sugárkezelt élelmiszerekről fogunk beszélgetni Frűvalt Ferenccel, a Biókos Erők a magazin felelő szerkesztőjével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Talán célszerű egy Európai Uniós előírással kezdeni a beszélgetést, vagy ezt ismertetni a hallgatókkal, mert hogy az Unióban szabályozott ez a kérdés.
Tulajdonképpen nálunk is, tőlük függetlenül is, meg aztán velük harmonizálva is. Már 1999-ben rögzítették egy szabályrendszerben, amely minden további nélkül megengedi az élelmiszerek besugárzással történő tartósítását és fertőtlenítését. Az egyetlen kikötés, hogy jelölni kell.
Ezt a feliratot kell feltüntetni az élelmiszeren? Vagy
igen, ennek más? Van egy nagyon szép, ilyen eufémisztikus elnevezése. Egyébként a jelölő ábra az nem kevésbé félrevezető. Tehát ez úgy szól, hogy vagy besugárzott, ezt nálunk nem nagyon szeretik, hanem ionizáló sugárral kezelt. Mert erről senki nem tudja, hogy ez micsoda, az átlag háziasszony vagy fogyasztó. És maga az embléma két levélke és napsugár, szóval teljesen natúr jellegű, ez jelzi azt, hogy besugárzott.
És ugye nem csak a termékeken, tehát mondjuk adott esetben a fűszereken kell ezt feltüntetni, vagy a zöldségeken, hanem azoknál a termékeknél is, amelyeket ilyen alapanyagok felhasználásával állítottak elő.
Igen, ott az összetevők sorában kellene megemlíteni, most ezt megnyugtatok mindenkit, hogy ezt senki nem csinálja. Tehát én még nem láttam olyan élelmiszert, ahol az összetevői sorban a besugárzás tényét feltüntették volna. Ez általában korlátozódik a szárazárukra, fűszerekre, teákra.
De azon kivétel nélkül rajta van? Szerepel a Magyarországon kapható termékeken?
Szerencsém van, mert saját gyakorlati tapasztalattal rendelkezem a téren. Bio gyógynövényeket exportáltunk, és cég, akiktől vásároltunk biót, foglalkoztat nem bióval is, de most a nem biót, azt rutinszerűen mind vagy elgázosították, vagy pedig besugározták. Na most ezt úgy mondják szép, elegáns elnevezéssel, hogy sterilizálták, tehát magyarul megszabadították mindenféle kártevőtől, vagy annak a lehetőségétől is.
Miért használják egyébként ezt a módszert az élelmiszereknél?
Számos előnnyel jár a besugárzás, ezt be kell vallani, mert a krumpli, meg a hagyma soha nem csírázik ki, ugye általában a háziasszonyok nem szeretnek csirázó krumplit, meg szárba szökkent vörös hagymát vásárolni, na most ezeknél ez elő sem fordul. A paraziták és a rovarok, ezek mind elpusztulnak, megszűnik a molyosok, ami mondjuk a bioboltokban rémképként jelenik meg, a szállingozó molylepkék. Hát itt nem. Tehát amit egyszer besugároztak, abba többet nem fog megmolyosodni. Lassabban érnek a gyümölcsök, illetve egyáltalán nem érnek, hanem lehet konzerválni azt az érési stádiumot, amit éppen kívánatosnak tart a fogyasztó, illetve a kereskedő. Tovább tűnnek frissnek ezáltal. A halakhúsok, szárnyasok, rákok eltarthatóság ideje megnő. Ez ma egy nagy varázs dolog, mert szinte az ár mellett a második legfontosabb tényező, amit a vásárló. Most itt nyugodt lehet, mert ennek aztán majdhogy nem korlátlan az lejárati ideje. A károsító baktériumokat teljes mértékben el tudja a besugárás.
Ahogy erről beszélt, nekem azért úgy tűnik, hogy ennek vannak jótékony hatásai is. Tehát, hogyha a baktériumokat nézem, és ebből a szempontból közelítünk a kérdéshez, akkor ez nem feltétlenül rossz.
Nem feltétlenül rossz, lehetne érni azért ugyanezeket az eredményeket magasabb szintű higiéniai előírásokkal, gyakorlattal. Tehát végül is ugye van egy különleges termékcsoport, ahol ezeket nem lehet használni. Tehát a biotermékeknél szigorúan tilos az ionizáló sugárzás, vagy gammasugárzás, vagy röntgensugárzás, elektronsugárzás, hát mondják ezt milliófélének. Ezzel együtt is azért a bioélelmiszerek eddigi bármilyen vizsgálaton megállták a helyüket, sőt, sokkal jobb eredményeket produkáltak, mint a vegyszeresek. Végül is azért besugárzás nélkül is lehet tisztességes élelmiszert előállítani.
Beszélgetést azzal kezdtük, hogy mi az uniós előírás, hogyan kell feltüntetni, illetve hogy fel kell tüntetni azt, hogy valami sugárral kezelt, vagy ionizáló sugárral kezelt egy élelmiszeren, akkor zárjuk is ezzel, mint egy keretbe foglalva, hogy ezt egyébként ellenőrzik, mert hát arról is szó volt, hogy nagyon sok élelmiszeren ez nincsen feltüntetve.
Itt tehát ezt lehetne utólagos vizsgálatokkal kideríteni, hogy valóban a jelölés megtévesztő-e, illetve a nem jelölés jelzi a megtévesztést. Nem tudjuk még, hogy ennek milyen káros hatásai vannak az emberi szervezetre. Egyébként az így besugárzott termékeknek az íze is némileg megváltozik, az ínyencek azért ezt észreveszik, az átlag nagy tömeg az nyilván nem. Mindenféle manipulatív beavatkozás, egy élelmiszerbiztonsági, illetve nem is élelmiszerbiztonsági, hanem kereskedelembiztonsági szempontból leginkább.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
Maradjanak továbbra is, a hírek után szó lesz arról, hogy az elmúlt egy évben hogyan változott a tejára, és milyen árváltozások várhatók a jövőben.